bölcsek, vagy királyok a meghívó szerint imádása, imádata és nem látogatása. Valószínűleg elnéztem a címet, ezért elnézést kérek mindenkitől. Az előző előadás, ha jól emlékszem, vagy ha jól tudom, akkor a betlehemi csillagról szólt, és ez indította el a bölcseket, hogy megkeressék Jézust. Ezért egy időzelben egy másik, mielőtt ezt az ige szakaszt elolvasnám, egy másik pogány proféciával, pogány embernek a proféciájával indítok, mert valószínűleg ez a profécia indította el a bölcseket erre a kalandos útra. Egyik korábbi mezopotámiai társuknak, Bálámnak a jövendőlése ez, amely csak egy idézetet, egy rövid szakaszt idéztem itt be, de végig elolvasom az egészet Mózes 4. könyve 24. fejezetében 15-től 17-ig terjedő versekben azt olvassuk, hogy példabeszédbe kezdett, és ezt mondta, így szól Bálám Beor fia, itt szól az a férfi, akinek megnyílt a szeme, és itt szól az, aki hallja Isten mondásait, aki ismeri a felségestől jövő ismeretet, aki látta mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemmel, látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel, csillag jön fel Jákobból, királyi pálcot támad Izraelből. Valószínű, ez az igei szakasz ismerete, profécia ismerete indította el a bölcseket erre a hosszabb útra, de talán ismerték Dániel proféta idői kijelentését is, ami szintén a babiloni fogságban hangzott el. Ezeknek a felismeréseknek a jegyében indultak útnak az égen feltűnő csillag, fényes csillag láttán, amely előbb Jeruzsálembe, utána pedig közeli Betlehembe vezette őket. Jézus születéséről és gyermekségéről, ahogy itt elhangzott az elején a kérdésből, a négy evangélista közül csak kettő foglalkozott, Máté és Lukács, viszont ezt a történetet, a napkeleti bölcsek látogatását csak egyedül Máté örökíti meg. És igazán minimum három szakasza vagy története van ennek. Az egyik a keleti bölcsek Betlehembe, utána József és családja Egyiptomba menekül, és a betlehemi gyermekgyilkosság. Máté azért jelen előadása a másik két jelenettel csak érintőlegesen foglalkozik, hangsúlyosabban, és a művészetek különböző ágaiban való jelenlétét is csak ennek az első mozzanattal köré csoportosítom, de a másik két történettel kapcsolatban érintőlegesen majd megemlítek egy-két gondolatot. Mivel az előző két előadásban utalás történt a bölcsek látogatására, mind a két előadó utalt rá, ezért talán aki még nem foglalkozott a Bibliának ezzel a történetével, azelőtt sem idegen, hogy van egy ilyen történet. Egyébként mindig előadásban kivetítésre került a három király imádata, a ravennai San Apolloni bazilika mozaikja. Éppen ezért én ezt most harmadszorra nem fogom kivetíteni, de az előadás alatt majd utalok erre, mert kapcsolódik ez a történethez. Máté azért jegyzi fel, és egyedül ő azért jegyzi fel ezt a történetet, mert ő az egész Jézus születését és ennek a történetét üdvtörténeti és világtörténeti keretekbe látja és közelíti meg. Nem csak a zsidó, az Izrael népére vetíti ki, hanem az egész világ egyetemre, az egész emberiségre. Ezeknek az ellentétei feszülnek itt egymással, és már az elején jelentkezik a két hatalom, a jó és a rossz, Isten és Sátán, a bukott angyal fejedelem közötti harc. Érdekes, hogy Isten oldalán, és ezt már az elején el kell mondani, inkább a pogányok találhatók ebben a történetben. A bölcsek, Egyiptom, ahova elmenekül, míg Sátán oldalán van Herodes, a zsidók királya, a papok, az írástudók, Izrael vezető réteg. Teljesen feje tetejére áll az egész ebben a történetben. Mint ha azt üzenni Máté, hogy néha vagy gyakrabban épp azok állnak szembe Istennel, akik mellette kellene álljanak. De azt is üzeni, hogy az üdvösség mindenki számára nyitott, nincsenek kedvezményezettek, és gyakran akik annak hiszik magukat, épp Isten ellen tesznek. Érdemes elgondolkozni ezen. Tehát a történetnek az első része, amit említettem, a keleti bölcsek Betlehembe, így hangzik a Máté evangélium a második fejezetéből. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Herodes király idejében, imént bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Herodes király meghallotta, nyugtalanság fogta, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületni a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a judeai Betlehemben, mert így írta meg a proféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Herodes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, szerezetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Kik is keresik a Mesiást? Az ő népe, Izrael, korának vallásos emberei? Nem. Többek között a napkeleti bölcsek. Tudjuk azt, hogy Izrael majd Juda évekig fogságban volt, egyik része Asszíriában, másik része Babilóniában, és onnan csak Juda elhurcolt lakosságának egy elenyésző része tért vissza az eredeti területre. A fogságuk ideje alatt elterjedt a zsidó messiás várhatalom ezeken a vidékeken is, és igazán ezek a napkeleti bölcsek ezekről a vidékekről jöttek. Ugyanakkor ebben az időben, amikor a történetünk játszódik, egyetemesen elterjedt hír volt a hellenizmusba és keleten, hogy egy világúr, világkirály fog születni, akit a babilóniaiak nyugatról, azaz Kánaan földjéről várták. Kiderül, hogy Izrael tanítói tudnak erről, hogy ők is tudnak arról, hogy jönni kell a messiásnak, hogy hol kell megszülessen, de amikor megjelenik, akkor nem ismerik fel. És miután meghallgatták a királyt, a bölcsek elindultak, és azt olvassuk, hogy a csillag újra megjelent, ami elindította őket, és megállt az a hely fölött, ahol a gyermek volt. Bementek a házba, megláttak a gyermeket anyjával, Máriával, leborultak, imádták őt, kinyitották a kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Erre még visszatérek, mert van jelentősége azért, hogy miért alakult ki a három királyok története. Miután eltávoztak, az Úr angyala megjelent Józsefnek álomban, és azt mondta, hogy kelj fel, vidd az anyát Egyiptomba és a gyereket, és maradj ott, ameddig nem szólok neked. Ő pedig felkelt, vette a gyereket, és elmentek Egyiptom. Máté és Lukás bevezető története azt akarja megmutatni, hogy hogyan készítette elő Isten Jézus Krisztus születését Izraelben és a világ mindenségben. de a világ mindenségben való megszületését inkább Máté hangsúlyozza. Ezt a célt szolgálja a keleti bölcsek történet. Tudjuk azt, hogy Nagy Herodes Izrael mélyen lenézett félpogány, Izrael lenézte őt, mert félpogány származású volt. Ő azonban szerette volna magára vonatkoztatni a messiási ígéreteket, így különösen élete vége felé egyre féltékenyebb volt mindenkire, akitől azt az igényt, ezt az igényt féltette, hogy ő a messiás. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy elhangzik a főpapok és írástudók szakértői véleménye, amely az evangélista elbeszélésében a Ószövetség ígéretek és az Új Szövetség beteljesedését kapcsolja össze, és egy ilyen összekapcsoló idézeté válik. Éppen az a segítségüket, a zsidók segítségével a király hajszát indít a veszedelmes vetélytársa el. Mágusokat szép szavakkal, hazugsággal akarja céljai szolgálatában állítani. Hihetetlen az a finom lelemény, amivel Máté megvilágítja a mondani valóját, hogy míg a napkeletről a pogányok, a keresők, akik úgymond az akkori kor zsidó népe szerint sötétségben bújdosnak, azok eljönnek és leborulnak Jézus előtt, Izrael törvényes királya életére tör, a főpapok és tudok a nép hivatalos vezérei kezére játszanak Herodest. Nincs kétség, Isten az engedelmes pogányokkal egészen különleges. Minden emberi számításon felülálló módon vállalja a közösséget ebben a történetben. Míg az akarat ellen lázadó király és népének hűtlen vezetőire első perctől kezdve szembefordulnak vele. Még talán annyit két mozzanatot megemlítenék a József utazásáról Egyiptomba. Ahogyan egykor Egyiptomból jött ki Izrael népe Isten csodálatos vezetése folytán, úgy az ő egyszülött fia is Egyiptomból, fiát is Egyiptomból hozta ki, az Isten egy pogány országban talált menedékre, és ami még érdekesebb, hogy a pogányok által neki ajándékozott javak biztosították a megélhetését Egyiptomban. Ezt követi a történetben a gyermekgyilkosságot, nem olvastam fel, és Máté arra mutat itt rá, hogy amikor Isten csodálatos erővel egyengeti az emberiség megváltásának az útját, az emberiség történetében, akkor a másik fél is, a másik erő is összeszedi minden erejét, és tenni akar ellene. Ez a Herodes az ő eszköze volt. És talán már itt érdemes megjegyezni, bár néhány gondolat erejéig visszatérek a végén, hogy a hatalomféltés az mindig gyilkosságba torkolik. Ne felejtsük el soha. Máté Jézus imádásáról így emlékezik meg. Meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Máté azonban se a nevüket nem említi. Egy szó sem szól arról, hogy hányan voltak. De a bibliai történetet már a harmadik században elkezdték tovább fűzni a magyarázók. Aranyat, tömjént és mirhát hoztak a mágusok, amiből aztán maga Origenész is azt a következtetést vont el, hogy minden bizonnyal három látogatóról van szó. Valamivel később az Ószövetségi 72. Zsoltárban van egy ilyen kijelentés, hogy boruljon le előtte minden király, ezt a napkeleti látogatókra alkalmazták. Egy másik ószövetségi igehelyet is erre vonatkoztattak, Ézsaiás könyve 60. fejezetében van egy ilyen ige, hogy világosságot hoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Mindjárt Sébából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik. Így aztán a bölcsekből királyi felségek lettek, a hármas szám pedig azt az akkor ismert három földrészre vonatkoztatták, az eddig teljesen ismeretlen személyek pedig nevet kaptak, mégpedig Gáspár, perzs eredetű szó, kincstárnok, tehát a fekete, mór és afrikai mirhát hozott a hagyomány szerint. Boldizsár, a fénykirály, ez a nevének a jelentése, Ázsiából származott és a tömjént ajándékozta. Menhélt, az Isten védelme, Európából jött és aranyat vitt magát Betlehembe. A három királyok nevével műalkotáson először 560-ban azon a mozaikon találkozunk, amit említettem, hogy kétszer is kivetítésre került, és itt van ez a három név, Gáspár, Menhélt, Boldizsár. A 12. században aztán három különböző korú ember különböztettek meg bennük, és 1300 körülire tehető, amikor a sötétbőrű afrikai lesz közöttük a legidősebb. Később arra felfedezésre jutottak, és ezt a felfedezést idézőjelbe tenném, hogy a feltehetően Krisztus után 54-ben elhunyt három király csontváza Konstantinápolyban van eltemetve. A szent relikviákat Milánon át Kölnbe vitték, ahol 1164-ben a Peterskirchében helyezték őket nyugalomra. Ma a kölni domban vannak ezek a csontok. A hagyomány szerint az ereklyetartóban a bölcsek csontjai találhatók, amelyeket Nagy Konstantin édesanyja Szent Ilona császárné találta meg a Szentföldön. Ilona vitette azokat Konstantinápolyba, és a Hagia Szófia bazilikába helyezték el. Innen később Milánóba került, és 1164 első Frigyes vitte Köln. A királyok, az utazók, kereskedők, pásztorok, gazdáknak a patronusa lett, és január 6-a nem csak vízkereszt, hanem a három király napja is, amikor is megáldották vizet, a sót, és kenyeret sütött. Ami még érdekes, hogy a 20. század közepén a három királyoknak lett egy negyedik társuk, Edzard Sharper író 1961-ben adta ki a negyedik király legendája című könyvét. Egy kis orosz királyfi, arról szól, hogy egy kis orosz királyfi vágyakozik ebben a műben a napkeleti bölcsekhez, de útközben annyi gond és baj éri, hogy ajándékait végül szétosztja a rászorulók között. A történet szerint ráadásul valaki helyett 30 évre gályarabságra ítélik, de végül mégiscsak eljut a céljához. De Betlehem helyett Golgota hegyére jut a keresztre feszítés helyén. Ezért van az, hogy azért mondtam ezt a történetet, ezért van az, hogy a művészi alkotásokban általában nem három bölcsőr, vagy napkeleti bölcsekörként nevezik meg a műalkotásokat, hanem három királyok megnevezéssel jelentkeznek. Bár a Biblia és Máté története ezt nem támasztja alá, de mégis ez maradt meg a mai köztudatban is. Hogy miért alakult ki ez a hosszú időkön keresztül ez a történet, most nem mennék bele, és nem foglalkoznék ezzel a kérdéssel. De lássuk, hogy mi történik, vagy hogyan jelenik meg ez a történet, és különösen ez a három személy a művészetekben. Az első, amit szeretnék megemlíteni, az a szobrászat. A Pizai keresztelő kápolnában található egy szószék, és ez a szószék egy nyolcszögű emelvényen található, melyet hat oszlop tart. És a szószék hatszögű és Jézus életéből vett karerai márványból faragott jelenetek találhatók rajta. A születés, az angyal megjelenése Máriának, az angyalok látogatása pásztoroknál, és az egyik, ami itt ki van vetítve, a bölcsek imádata. Érdekes, és ezt végig majd meg fogjuk figyelni, hogy a szerzők azonosulnak a korukkal. A szereplők romai tunikát viselnek, saját korukra alkalmazzák, és ennek is van egy üzenete, amire szintén visszatérek még később, hogy Jézus minden korban korszerű. Jézus nem csak egyszer azonosult az emberiséggel, amikor a Földre jött, hanem az azonosulása folyamatos az emberiséggel, és ez a művészi alkotásokban nincs is gond azzal, hogy ennyire kiragadják abból a korból, amiben valóban történt, és a saját koruknak a öltözetét, szereplőit helyezik be ezekbe az alkotásokba. A zenében is megjelenik, én csak egyetlen egyet szeretnék megemlíteni. Liszt Ferencnek van a Krisztus oratóriuma. A legnagyobb szabása és egyik legjelentősebb műve Lisztnek. Komponálására rendkívül hosszú időt fordított, 1855-re kezdte, és az utolsó részeket 1867-ben végezte. A hatalmas mindhárom tételből áll, a karácsonyi oratórium, a vízkereszt után és szenvedés és feltámadás. És a oratóriumot Pesten először 1873. november 9-én mutatták be a Vigadóban Richter János vezényletével. Az első tételnek, a karácsonyi oratóriumnak az ötödik része az a három király. Ez egy zenekari mű, van egy zárójeles alcíme, mely arra utal, hogy induló, és valóban a napkeleti bölcsek vonulását szemlélteti. Érdekesség, hogy az induló témák Lisztnél mindig magyaros jellegűek, így itt is. A nagy zenekar a betlehemi csillag megtekintését festi, aztán jön egy csendes rész, remélem lehet hallani, ha nem. Csak néhány másodperc. És a végén itt egy hosszabb szakaszt fogunk meghallgatni, és mint egy fényes, nagyszabású C-dur indulóval zárul. az elemének ezt a szakaszát. A következő lépés az a festőművészetben. A festőművészetben szinte minden kor jelentős festőit megihlette, csak néhányat említek, tőle nincs, nem vetitek ki képet, az egyik Albrecht Dürer, a másik Leonardo da Vinci, ez a Leonardo-nak a képe, aztán Rubens, El Greco, és a magyar festészetben is megjelenik. Nagyon érdekes, hogy azt a néhány művet, amit szeretnék kivetíteni a magyar festészetből, azok valamennyire elszakadnak a bibliai motivumoktól egyet kivéve, és teljesen más jelentést adnak neki. Az egyik Ferenczi Károlynak a festménye, a Három királyok, egy olajvászon Budapesten a Magyar Nemzeti Galériában található. A Ferenczi Károly a Nagybányai iskolának egyik képviselője, kiemelkedő képviselője, és ez a festmény megjelenése nagy sajtóvisszhangot kapott, és legtöbben kritizálták a festményét 1898-ban. Igazán az alakok beleolvadnak az erdőben, az erdő jelenetében, és mintha a festő ezzel megoldaná a kérdést, természet győzött az ember felett. A történetből csak a mese hangulat marad meg, a három királyok átsuhannak az erdőzöld fényén, és fehér lovaik halkan lépegetnek a puha avarban. Igazán arról szól, hogy az ember beleolvad a természetbe, és a mese hangulat pótolja a történetet, mert ez nem egy történeti festészet, ez teljesen más üzenetet ad a festvényének, a festészet, a művének, mint maga a bibliai történet. Részben hasonlít ehhez Iványi Grünwald Bélának a Három királyok festménye, 1903-ban festette olaj festmény vászonon, egy magángyűjtőnél van valószínű. Ő is a nagybányai művésztelep egyik tagja, sőt alapító tagja, és ez a két festmény a vonulásuk közben mutatja be a bölcseket. A harmadik az Benczúr Gyulának a festménye. Ő, ez a festmény a Fasori evangélikus templomban látható. Kauzer János féle oltár díszítésére kérték fel 11-ben az evangélikus egyház részéről, 13-ra ezt meg is valósította. Ő Jézus elé járulva mutatja be a bölcseket. A festőre jellemző, szinte állandóan a jelenlevő színpadiassággal mutatja be, és Jézus anyja magyar paraszt lánynak öltöztetve ül a gazdagon díszített vörös palástos uralkodók előtt. Igazán ő is a saját korára aktualizálta ezt a festményt. Következő, azzal egészen közel jövünk viszonylag közel jövünk a mi korunkhoz, az Szalai Lajosnak a túsrajza. Ő Kossuth Díjas magyar grafikus, a 20. század rajzművészetének a megújítója, és művészetét világszerte elismerték. Pablo Picasso azt mondta egyszer, hogy ha két grafikus neve marad fenn az utókornak, a 20. századból a másik én leszek, ha csak egy az Szalai Lajos lesz. Ő is Ferenc Károlyhoz hasonlóan a Három királyok imadása, tehát igazán csak felhasználja és profanizálja, hogy az ember élet hétköznapi szintjére hozza le a jelenetet, és nem akar annak se teológiai, se bibliai jelentésével foglalkozni. Néhány percre térjünk vissza időben egy 14.-15. században, és még egy képet nézzünk meg. Az Gentile da Fabriano-nak a képe. Ennek is a három királyok imádása a címe. Ez egy tempera oltár kép, és a firenzei Szent Háromság templom számára készült 1423-ban. Ma már nem ott található meg, hanem a firenzei Uffizi galériában látható. Ő egy olasz festő, a internacionális gótika legjelentősebb festői között foglalt helyet, sikeresen társította a késői gótika hagyományait az új korszak vívmányaival. A festményt és azt az oltár kép igazán egy gazdag firenzei személy rendelte meg annak idején, Palla Storzi, és a kritikusok szerint valahol ott van ő is azon a képen, és az édesapja, erre még visszatérek. A kép az nagyon mozgalmas. Bemutatja a bölcsek királyok útját, ott fent baloldalt a indulás otthonról, nem tudom mennyire látszik, amikor kinagyítottam, sokkal jobban látszott, a otthonról indulnak, a tenger partján vannak, és van egy hegy, és annak tetején az a sárgás alakok, az a három bölcs, és egy kozmikus mozdulatlanság veszi körül őket. Az óramutató irányába haladva, középen az utazás és az érkezés Jeruzsálembe az nagyon mozgalmas, majd a szélső, az onnan való távozás ugyanilyen mozgalmas kép. Majd ha lejjebb megyünk a fő részére a képnek, ott már Betlehemben vannak, a kép nagy részét elfoglalja a Mária és a csecsemő. A legidősebb király épp most akarja megcsokolni a csecsemő lábát, aki a fejét megerinti. A másik két király készül arra, hogy átadja az ajándékot, az egyik épp le akar borulni és a koronáját levenni, a harmadiknak pedig a szolgája épp akkor veszi le a sarkantyút a lábáról. Itt is azzal találkozunk, hogy itt viszont ez a része a képnek nagyon szintén csendes, áhítatos. Ez a kapuféle, meg ez a barlang, ez egy kicsit elkülöníti a főszereplőket a többi szereplőtől, meg a többi jelenettől. Az érkezés előtti jelenetektől, és bizonyos mértékig szintén nyugalmat tükröz az egyébként túlzsúfolt képkompozícióban, mert ha látjuk, akkor nagyon sok személyt zsúfolt bele ebbe a képkompozícióban. Ez is teljesen elszakad a bibliai valóságtól, hiszen ennyi látogató Jézus, a született Jézus soha nem látogatta meg. Képen található alakok a reneszánszkor gazdagon díszített ruházatát viselik, arany és drága kőékszerekkel. Ha egy kicsit figyelmesebben megnézzük, akkor egzotikus állatok, majom, leopárd is van a festményen. És a rengeteg a lovas, és ez a személy itt, azt mondják, hogy ő, aki megrendelte a festményt, Palla Storzi. Az alsó részben található három másik jelenet, az Jézus életéből van itt, ez a születés, ez az Egyiptomba való menekülés, és ez a Jézus bemutatása a templomba, ez a Firenzében csak másolat, az eredeti a párizsi Louvre-ban található. Miért helyezte ilyen környezetbe, vagy a festők miért helyezték, helyezték a korukba ezeket a Jézus történeteket? Erről néhány gondolatot nem sokára meg fogok említeni, és ennek van egy, szerintem egy üzenete, bibliai, teológiai üzenete is. A költészetekben is megjelenik, az irodalomban is megjelenik a három királyok, ki tudja azt, hogy melyik költő írt a Betlehemi királyok című verset. József Attilának a verse, ezt Zámbó Jimmy meg is zenésítette, de ezt most nem hallgatjuk meg. És van egy kortárs költő, aki írt egy verset, mint Három királyok, ez a címe, ő Tóth Árpád Ferenc, nem is innen messze született, Szombathelyen 1958-ban, és a vers így hangzik: csend volt a szobában, csend is nagyon sötét, mint három jó testvér fogtuk egymás kezét. Csoda történt aznap, ahogy ott feküdtünk, tudtuk félálmunkban, angyal száll felettünk. Angyal szállt felettünk, angyali ének szólt, álmodtunk, és mégis az egész igaz volt. Csak egy csillag látszott szent karácsony éjjel, fényes aranyszállal szórt a fényét széjjel. Mint azon a napon csendült a világra, és mint három királyok indultunk utána. Erre-erre hívott betlehemi csillag, kis Jézus érkezett, szállt a mirha illat, írja a költ. Térjünk vissza a történethez. Napokon belül Jézus születését ünnepli a keresztény világ. Ki így, úgy. Nem keresztény világ is ünnepli valamilyen módon. Ezért érdemes elgondolkozni az egész Jézus születés történetén, és azon belül a napkeleti bölcsek történetén is. Az első tanulsága ennek a történetnek, bibliai történetnek, hogy Jézus mindenki, nem lehet kisajátítani, nem lehet privatizálni, nem csak a beavatottaké, nem csak a választottaké. Jézus mindenki. És így karácsony táján érdemes ezen elgondolkodni. A másik, amit a különböző alkotásokban, bölcsek látogatásának a ábrázolásában találkoztunk, hogy említettem, mindegy ki az ő korában helyez. Korhű öltözetben, korhű körülmények közé. És ezzel nincs gond, hogy említettem, mert Jézus születése nem másról szól, mint emberi lett. Azonosult az emberiséggel. És nem csak a születésében, idejében élő emberiséggel, hanem mindenkor emberiségével. A mi nyelvünkön szólalt meg, szólított meg a mi kultúránkban, amikor 2000-ben Londonban, Angliában voltam, elmentem a londoni Nemzeti Galériában, és egy kiállítás volt, amelynek a címe az volt, hogy egy időleges megvált, itt lefordítva a szemlélve a megváltást, és a kiállításnak a nagy része Jézust ábrázolta valamilyen módon, kereszten, vagy Jézus portré, és amit ott megfigyeltem, hogy annak függvényében, hogy honnan származott a festő, olyan volt megfestve Jézus. Az északiak szőkének és kékszeműnek festették, az afrikaiak feketének. És ennek újra és újra az az üzenete, hogy Jézus emberé lett, és azonosult velünk. Következő, hogy az emberiség történetében, ha a bibliai szempontból tekintjük, ott van mindig a harc a jó és a rossz között. Hogy én, mint felelős egyén hol állok, azt nem a származásom dönti el, nem az ismeretem, nem az, hogy éppen hova sorolnak, milyen címkét írnak a homlokomra, hogy milyen dobozba raknak. Nem ez határozza meg, hanem sokkal inkább, hogy mit teszek. És a nagy kérdés az, hogy a csillagot követve felkeresem újra és újra Jézust, vagy elmélet ismeretek birtokában Herodes kezére játszom őt, az ellenség oldalára áll. A negyedik tanulság, hogy a hatalomféltés mindig gyilkossághoz vezet. És mindig ártatlanok halnak meg. És mielőtt kihúznák magunkat, ez független attól, hogy egy tényleges fizikai gyilkosságról van szó, vagy más szinten történik a másik ellehetetlenítése, ez teljesen lényegtelen. Ha én féltem a családban, a munkahelyemen, a közösségben, ahol vagyok, a hatalmamat, annak a végeredménye mindig gyilkosság. Hogy lelki téren, vagy más téren, de mindig gyilkosság. Most, amikor a szeretet ünnepére készülünk, felmerül az a kérdés, hogy van-e helye Jézusnak, vagy van-e hely Jézus számára a mi életünkben. Ha csak az ünnepek forgatagában pásárolunk, el vagyunk, de Jézus nem jelenik meg. És ezzel párhuzamosan van-e hely a másik ember számára? A kirekesztés az nem járható út. Jézus történet pont arról szól, hogy nincsenek kasztok, nincs jobb oldal és bal oldal, nincsenek csoportok, nincs kirekesztés. És karácsonyra készülve semmiképpen sem szabad belemenni ebbe a játékba. Az utolsó, talán, hogy megemlítenék, hogy ne felejtsük el, hogy mindig Isten irányít, ez a történet erről is szól. Nem véletlenül jöttek a napkeleti bölcsek Jézushoz. Jézusnak már megvolt a terve, hogy hova rejts el Jézust Herodes elé. Meg volt a terve, hogy milyen anyagiakból finanszírozzák mai szóval élve ezt az utazást, az egész ottlétüket, hiszen a keleti bölcsek járultak hozzá ehhez. Tehát ne felejtsük el soha, a karácsony üzenete szereteten kívül az is, hogy mindig Isten irányít.